Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és téged itt különös szeretettel üdvözöllek. A mai alkalom, mint ahogy hallottuk, ünnepélyes alkalmunk, hiszen egy leendő testvérünk, Finna Edit felkészült az Úrral való szövetségkötésre, és a héten a gyülekezet bizottsága előtt vallást tett az ő hitéről, és a mai alkalommal majd a gyülekezet is hallhatja ugye az ő ekkor csak rövid válaszait, de az ő hittel teli, meggyőződéssel teli válaszait. Tehát a mai alkalom vallástételi istentisztelet, ami mindenkinek szól, de elsősorban neked, Edit. Én a mai alkalommal egy igeszakaszt szeretnék felolvasni a vallástételi istentisztelet alapigéjül Péter apostol második levelében. Péter apostol második leveléből az első 11 verset olvassuk el, és ebben az ige szakaszban tulajdonképpen az egész hívői életnek, a Krisztus követő életnek a célját és a lényegét megtaláljuk. Péter apostol második levele, első fejezet, első 11 verset olvassuk el. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világom. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragaszthatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, és az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, természetesen nem tudunk minden egyes szavára kitérni, de a lényegét nézzük meg ennek az ige szakasznak, és mindjárt szeretném azzal kezdeni, amilyen csodálatosan Péter apostol elkezdi ezt a levelet. Nézzük meg újból az első verset, nézzük meg újból, azt olvassuk, hogy Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola, és kiknek írja ezt a levelet? Azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Milyen gyönyörű megfogalmazás nekünk írja mindannyiunknak, akik ugyanazt a drága hitet nyertük Istenben, Jézus Krisztus által. Hadd mondjam, mi elnyertük, Edit, te is elnyerted. De hadd kérdezzem meg, drága nekünk ez a hit? A szavaidból úgy hallottuk, hogy neked nagyon drága ez a hit, amit megtaláltál. De hadd kérdezzem meg, mennyire drága nekünk ez a hit, amit mi Istenben, Jézus Krisztus által nyertünk. Ugyanolyan drága nekünk, mint amikor megismertük? Ugyanolyan drága? Ugyanolyan értékes? Vagy kezd egy kicsit megkopni? Vigyázzunk, a legdrágább kincset nyertük, amit csak egyáltalán ember nyerhet ebben az életben. Istennek ismeretét, kegyelmet, az örök életreménységét, mindent megismertünk Jézus Krisztus által az Istenben. Kívánom, hogy ez a drága hit örökké drága hit maradjon neked és nekünk is. Hadd mondjam, hogy ha ez a hit nem drága nekünk, valami miatt a drága mi voltát elveszíti, akkor válik formalitássá a keresztény élet. Akkor élő a keresztény élet, akkor élő a Krisztus követés, ha minden pillanatban el tudjuk mondani, hogy ugyanazt mindannyian, azt a drága hitet nyertük Jézus Krisztus által. De menjünk tovább, és nézzük meg a második verset. Nézzük meg, hogy ha mi drágának tartjuk azt, amit elnyertünk, amit megismertünk, azt a hitet, amit megismertünk az ige alapján, nézzük meg, mi lesz ennek a következménye. Péter apostol mit kíván a gyülekezetnek, illetve mindazoknak, akik ezt a drága hitet nyerték. Olyan érdekes, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy az apostoli levelek, szinte mindegyik apostoli levél ezzel kezdődik. Kegyelem és békesség adassék néktek. Kegyelem és békesség. Nem tudom, megfigyeltétek-e, minden levél, minden apostoli levél ezzel kezdődik. Olyan érdekes, hogy amikor mi levelet írunk, ugye manapság megvannak a levélírásnak a formai szabályai. Ugye megszólítjuk, akkor valami, ugye, hogy szolgál a kedves egészsége, ugye régebben ezt mondták. Most egy pár kedves bevezető szó, utána rátérünk a levél tartalmára, utána megint egy pár udvarias befejezés, befejező mondat. Hadd mondjam, az apostoli levelekben, a Bibliában nincsenek formák, hogy na most akkor egy, hát valamit kell írni az elejére, hát akkor írunk valamit az elejére. Nem. Minden egyes szónak megvan a jelentősége. És figyeljük meg, amikor az apostolok, mindegyik apostol szinte, ez a két legfőbb dolog, amit kíván mindannyiunknak, a kegyelmet és a békességet. Hadd kérdezzem meg, hogy kapcsolódik egymáshoz a kettő? Miért mondja, hogy kegyelem és békesség néktek? Hogy kapcsolódik egymáshoz a kettő? Mi az, hogy kegyelem? Kegyelem, ugye egyértelműen az isteni bűnbocsánatban való részesülés. Ugye a kegyelem, irgalom, ugye sokszor megbeszéltük, csak még egyszer egy mondat elejéig utaljunk rá, ugye az a meg nem érdemelt bánásmód. Úgy bánik velünk, ahogy nem érdemeljük meg. Kegyelmet, bűnbocsánatot nyertük, nem érdemlünk. Nem érdemlünk semmit, ezt nyertük el az Istentől. És hadd kérdezzem meg, aki kegyelmet nyert, aki elnyerte a bűneinek a bocsánatát, ebből mi fakad természetszerűleg? A békesség. A békesség, a szívbéli nyugalom és az a belső állandó öröm. Hadd kérdezzem meg, van ennél nagyobb kincs ebben a rohanó, zűrzavaros fájdalmakkal, nyugtalansággal teli világban? Annak a biztos tudata, hogy Isten elfogadott engem Jézus Krisztus által, megbocsátotta az én bűneimet, és ebből kifolyólag egy béke, egy olyan hamisítatlan, nem magunkra erőltetett, egy belülről fakadó béke van bennünk, amely kisugárzik az egész környezetünkbe. És hadd mondjam, ez a béke akkor is ott van a hívő ember szívébe, amikor a körülmények nem jók. Amikor fájdalom ér bennünket, amikor csalódás ér bennünket. Mert hadd mondjam, az Úr soha nem bíztat bennünket olyan dolgokkal, illúziót nem kelt bennünk. Nem mondja azt Jézus, hogy az ő követése az olyan, hogy abban semmi fájdalom nincs az ember életében. Nem. Tele van fájdalommal, tövises út ez. De azt mondja, hogy kegyelmet kapunk, bűneinket megbocsátja, itt van az örök élet reménysége, és ott lehet bennünk az az állandó béke, amit külső körülmények elvenni nem tudnak. És itt szeretnék mindjárt megállni, és szeretnék egy dolgot hangsúlyozni mindannyiunknak, de most Edith, neked elsősorban, hogy a mi hívői életünk, hogyha nincs meg ez a belső békesség, nincs meg a bűnbocsánatnak ez a bizonyossága, nincs meg ez az Istennel való élő összeköttetés, ne haragudjatok, hogy kimondom, akkor hamisan cseng, ha mi bizonyságot teszünk Krisztusról, akkor hamisan cseng. Az az igazi bizonyságtétel, amikor valakin azt látják az emberek, hogy igen, problémák vannak az ő életében is, ő is ebben a világban él, de van egy élő reménysége. Ott van a hit, az öröm, a béke a szívében. Igen, ezt jelenti igazából Krisztus követőnek lenni, és erre hív el bennünket az Úr, erre hív el mindannyiunkat. Hamisan cseng az a vallástétel, ami egy nyugtalan, egy frusztrált, egy örömteli, egy szomorú, egy panaszkodó, egy csüggedő életet mutat. Nem. akkor vagyunk mi igazából Krisztusnak a követői, ha mi lényünkben tudjuk megmutatni azt a békét, azt a nyugalmat és azt a belső örömet a nehézségek, fájdalmak, problémák közepette, amit a Krisztussal való élő kapcsolat és a bűnbocsánatnak az elnyerése jelent. Emlékszünk rá a 32. Zsoltára. Azt mondja ott a zsoltáríró, azt mondja Dávid, amíg a vétkei terhelték, amíg nem tudta letenni a véteknek a terhét, a bűnnek a terhét, amíg nem tudta elnyerni az Isten kegyelmét, addig milyen volt? A csontjai szinte összeasztak rajta, a bőre, elsenyvet, minden. Szóval egy olyan lelki állapotban volt, ami minden volt, csak kívánatos nem. De amikor megtalálta a kegyelmet, a bűnbocsánatnak a helyét, a béke, az öröm a szívébe költözött, boldog volt a külső nehéz körülmények ellenére. És ezt a békét, ezt kívánom neked, a kegyelmet és a békét, ahogy Péter apostol mindannyiunknak kívánja. És nézzük ezek után, Péter apostol nem fejezi be azzal, hogy ha mi a bűnbocsánatot elnyertük, akkor célba érkeztünk. Nem. Ez a kezdet. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a kezdet egy hívő ember életében. És utána azt mondja, hogy mivel, hogy az ő isteni ereje, a harmadik és negyedik verset fogom olvasni, mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánság által van a világon. Ezt az összetettnek tűnő mondatot nézzük meg, és kezdjük az utolsó részével, a negyedik vers végével. Mit mond Péter apostol? Hogy isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. A bizottság előtti vallástételben elhangzott a hitáltali megigazulás kérdése is, amire Edith nagyon szépen elmondta a lényegét, hogy mi is az a hitáltali megigazulás. Ugye két része van, a bűneink bocsánatának az elnyerése, a tulajdonított igazság, amikor Jézus tulajdonítja nekünk az ő bűntelen életét, győzelmét, megbocsátja a mi bűneinket, de itt nem ér véget a hitáltali megigazulás. Akkor válunk igazából igazzá, a mi egész lényünk igazzá, hogyha a második része, a részesített igazság, a jellemünk megváltozása bekövetkezik, ha isteni természet részeseivé válunk. Senkitől nem kérek most olyan választ, hogy hangosan hangot adjunk ennek, de szeretném, hogyha elgondolkodnánk azon, és önmagunknak föltennénk egy kérdést. Hisszük mi azt, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, az isteni természet részeseivé válhatunk? Hiszünk abban töretlenül, hogy el tudjuk érni a tökéletességet? Ott van bennünk ez a meggyőződés? Ott van bennünk? Nem tudom, olyan érdekes, annyiszor beszélgetek testvérekkel erről a kérdésről, és hadd mondjam, olyan gyakran, nem is tudom, hogy fogalmazzam, talán így lehetne mondani, kiskapukat engedünk meg magunknak. Hogy hát igen, hát mi nagyon törekszünk, de az Úr látja, hogy mennyire esendőek vagyunk. És szóval mindig valamilyen megfogalmazásban valahol ott van egy kiskapu, egy kis menekülő út, hogy hát azért, szóval sokszor nem merjük ezt 1000%-os biztonsággal kijelenteni, hogy azok által isteni természet részeseivé lehetünk. Lehetünk, mert hogy fogalmaz Pál Péter apostol? Hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Hadd mondjam, a keresztény, a hívői életnek ez a végcélja. Krisztusnak a jellemét az életünkben megmutatni, jellemben teljesen megváltozni. Tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgokat kell kimondanunk az ige alapján, de ha ez nem következik be a mi életünkben, egy hívő ember életében, akkor kár volt az egész élete, a hívői élete ebben a földi életben. Hogyha az Istennek hatalma csak annyira elegendő, hogy nekem a bűneimet megbocsátja, és egy-egy bűnből megtisztít, de nem tud engem teljességgel megtisztítani az én bűnömből, hogyha az isteni erő és hatalom csak ennyiből állna, akkor kevés lenne az üdvösségre jutáshoz. De nézzük meg, hogy kezdődik ez az egész ige szakasz a harmadik versben. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Hadd mondjam, az Isten az ő erejének teljességét adja nekünk ahhoz, hogy mi, ami a bűneink felett győzedelmesekké tudjunk válni. Nem kevesebb erőt ad nekünk, mint mindennel az ő isteni erejéből megajándékoz bennünket ahhoz, hogy mi győzni tudjunk a mi bűneink felett. Hadd kérdezzem meg, hiszünk mi ebben? Hiszünk mi ebben? Hogy ez a mi életünkben is egy életprogram, egy cél és egy ígéret egyben, hogy megvalósulhat a mi életünkben, akármilyen bűnnel küzdködünk. Hadd kérdezzem meg, érzitek azt, hogy az ember, ugye a vallástételen is előkerült, hogy nem vagyunk szabadok? Hogy a rossz szokásaik, jellemhibáink miatt úgy érezzük, hogy szinte gúzsba vagyunk kötve. És nem azt mondom, hogy a legnagyobb bűnökkel, mert a Jóisten kegyelméből talán azokkal a nagy látványos bűnökkel szakítottunk az ő kegyelméből. De hányszor vagyunk a mi jellemhibáinknak a fogjai. És már magunkat, elnézést, hogy ezt mondom, utáljuk sokszor, hogy ugyanazt tesszük, és megint, és nem tudunk előrelépni, és visszaesünk, és újból visszaesünk. És ilyenkor jön az, kedves testvérek, hogy az ember kezd megfogalmazni magának kiskapukat a tökéletességre jutással kapcsolatban, mert elbizonytalanodunk, hogy lehetséges-e. Hát az elmúlt évek, évtizedek mit tanúsítottak, mit bizonyítottak, még ez is ott van bennem, az is ott van bennem, egy szokásból, egy életritmusból nem tudok kikerülni, vagy valamiből, amivel tudom, hogy kellene szakítani. Mit olvasunk? Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és kegyességre való. Mit jelent, hogy az életre és a kegyességre? Mi az, hogy a kegyesség? A kegyesség az istenfélő élet. Minden segítséget megkapunk az Istentől. Hiszünk ebben az ígéretben? Megbízunk az Isten erejében? A bizottsági meghallgatáson említettem egy idézetet, amit most a héten olvastam, pont csütörtökön olvastam egy idézetet, az Igehirdetések és Beszédek című könyvből, egyetlen egy mondat. Engem annyira megfeddett, de olyan bátorítást is adott. Ez a mondat így hangzott. Nem bízunk eléggé a világot kormányzó kézben. Figyeljük meg! Nem bízunk eléggé a világot kormányzó kézben. Nem bízunk eléggé abban, hogy az Isten meg tudja cselekedni a mi életünkben ezt is. Hadd mondjam, a mi életünk problémáit illetően, a nehézségeket illetően is nem bízunk eléggé a világot kormányzó kézben, de ugyanakkor a mi győzelmünk, a mi hitharcunk területén is nem bízunk eléggé a világot kormányzó kézben. Pedig itt van az ígéret, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott. És nem azt mondja, hogy majd egyszer megfog, csak várt ki, hogy majd eljön az ajándék meg elnyerésének az ideje, hanem múlt időben fogalmaz. Megajándékozott bennünket. Tehát minden készen van, a lehetőség készen áll. Azt mondja, ami az életre és kegyességre való. És ki által valósulhat ez meg? Itt jön, itt mondja el a lényegét. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesei legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ki által? Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által, aki azért lett emberré, hogy nekünk a győzelem útját megmutassa. Azért lett Isten emberré egy személyben, hogy megmutassa, hogy a mi életünkben is az isteni egybeforhat az emberivel. Isteni természet részesévé akar bennünket tenni. De egyben hatalmas felhívás is ez az ige arra, hogy ember másképp ne is próbálj a bűneid felett győzedelmeskedni. Ne is próbálj másképp úgy harcolni, hogy nem az isteni jelenlét, szüntelen jelenlét segítségével, mert különben kudarcra van ítélve minden vállalkozásunk, és csak a csüggedésünket szaporítja, amikor újból és újból visszaesünk a mi bűneinkbe. Igen, Jézus Krisztus ereje által, ha az ő természetének részesévé leszünk, és ez hogy lehet? Ez hogy lehet, ha szüntelenül ő bennünk van? Emlékeztek arra? Azt mondja, hogy mi a Krisztusnak részeseivé váltunk. Ha ő vele állandó élő kapcsolatunk van, kijelenti az ige, és egyértelműen mondja, hogy akkor isteni természet részeseivé válunk, és kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Tehát lehet az ember győző. Lehet az ember győző. Az Isten határozottan kijelenti és megígéri az ő igéjében. De nézzük meg ezek után, hogy, és tegyük fel a kérdést, hogy a győzelmet mi hogy tudjuk elérni. Olyan sokszor hallom azt emberektől, hadd mondjam azt, hogy alapvetően két szélsőséges nézet az, amivel nekünk küzdenünk kell ilyen értelemben, e tekintetben, mert nagyon sokan azt mondják, hogy hát ugye Isten az, aki ezt eléri bennünk, ugye Jézus Krisztus nekünk, mi nem tudunk ez ügyben mit tenni, ugye őre ki van teljes mértékben, hatalmában, hogy átformáljon bennünket jellemben, szívünkben, ez teljes mértékig az ő része. De hadd kérdezzem meg, az embernek van-e ebben valami része? Van-e ebben valami része az embernek? Hadd mondjam, óriási része van ebben az embernek. Az erőt Isten fogja adni. De nézzük meg, hogy kezdődik ez az ige szakasz. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. Az Isten várja tőlünk a mi igyekezetünknek a teljességét. A mi igyekezetünk, odaszánásunk teljességét. Ami nem azt jelenti, hogy ez fogja a győzelmet hozni, mert az ő isteni erejével fog nekem győzelmet adni, de ha az én teljes igyekezetem, odaszánásom, az én erőmnek a végsőkig való megfeszítése nem történik meg, akkor ő, ami mondjuk az egészből mondjuk 5%-ot jelent, elnézést, hogy ezt mondom, lehet, hogy 8-at vagy 7 és felett, nem tudom, de értitek, az én erőm maximuma szükséges hozzá, akkor ő azt a maradék 85-90-95, amennyi hiányzik, ki fogja pótolni az ő isteni erejével. De amikor én karba tett kézzel ülök, és azt mondom, majd ő elvégzi bennem, nem fogja elvégezni. Szükséges, hogy velem együtt tudjon munkálkodni. Meg kell tennem az én részemet is. És hadd kérdezzem meg, megtesszük mi naponta a mi részünket, a mi győzelmünk elérésében? Mi a mi részünk? Mit jelent az, hogy ugyanerre teljes igyekezetet fordítván? Mit jelent ez? Mit jelent a mi igyekezetünk? Miből kell álljon a mi igyekezetünk? Elsősorban naponként keresni Istent. Naponként. És hadd mondjam, naponként a tükörbe nézni. Naponként. Annyira szeretném, hogyha ugye mindannyian nincs az életben olyan napunk szerintem, hogy tükörbe valamiért ne néznénk, nem? Akár férfiak, akár nők, ugye, mondjuk a férfiak talán kevesebbet, de mindannyian nézünk tükörbe, ugye, akár egy fésülködésnél a nyakkendő jól van-e megkötve, mindannyian nézünk tükörbe. Annyira szeretném, hogyha akárhányszor, de ez a fizikai valóság lenne, belenézünk egy tükörbe, mindig jusson eszünkbe, hogy mi belenézünk ilyen gyakran az ige tükrébe. Mi ilyen gyakran vizsgáljuk magunkat, mert a külső megjelenésünkre adunk, hogy rendesen nézzünk ki. De adunk mi arra, hogy a jellemünkben milyen hibák, milyen foltok vannak? Szerintetek az Úr meg akarja nekünk mutatni, vagy nem mutatja? Elrejti ezt előlünk, vagy szemünk elé hozza? Szemünk elé hozza, állandóan szemünk elé hozza. De hadd mondjam, milyen gyakran mi a feledékeny hallgatóhoz vagyunk hasonlóak, akik esetleg szembesülnek vele, de utána mindjárt elfelejtik. Én kívánom, hogy soha ne feledjük el a jellemünk gyenge hibáit, jellemünk hibás vonásait, a mi jellem gyengeségeinket, a mi bűneinket. Ne feledjük el, és akkor mi a mi részünk? Imádkozni szüntelen az Istenhez a gyógyulásért, és, hadd mondjam, kerülni a kísértésnek az alkalmait. Kerülni a kísértés alkalmait. Hadd mondjam, hogy amit Jobb mond, hogy szövetségre léptem szemeimmel, ugye, hogy hajadonra nem ügyelek, tehát a szemével szövetséget kötött, hogy vigyázni fog, hogy az Isten útján meg tudjon maradni. Igen, nekünk is szövetséget kell kötnünk a szemeinkkel, ez a mi részünk. Kerülni kell minden olyant, ami Krisztustól elvezet bennünket, de ugyanakkor táplálni kell a lelkünket az Isten igéjével, táplálnunk kell az ő gondolataival a mi lelki életünket, mert különben elsatnyulás lesz ennek a következménye. Hadd kérdezzem meg, van nálunk kis füzet, vagy vékonyabb könyv, amit olvasni szoktunk esetleg, amikor járművön utazunk? Rendszeres ez nálunk? Hadd kérdezzem meg, ki mennyi időt tölt utazással? És amikor utazunk, akkor általában milyen gondolatok vannak a fejünkben? Nem biztos, hogy mindig a legemelkedettebb és a legmagasztosabb gondolatok. Miért említem ezeket? Kihasználunk minden időt arra, hogy a mi gondolatainkat felfelé irányítsuk? Hogy Istentől erőt merítsünk? Vagy pedig csak úgy élünk, de azért várjuk, hogy az Isten adja nekünk az erőt. Igen, ez a mi részünk, hogy a mi tekintetünket állandóan felfelé irányítsuk. Mert ha ez nincs meg, akkor az Isten hogy tudja nekünk adni az erejét? Ha én nem keresem a vele való kapcsolatot, akkor hogy tudja nekem az erőt adni? Olyan érdekes, csak egy egész hétköznapi példát szeretnék mondani, egy egész hétköznapi példát. Amikor valaki bajban van, egy mocsaras helyen van, vagy bármilyen helyzetbe kerül, ahol fizikailag nem tud boldogulni, segítségre van szüksége, akkor mit kell tennie? Ki kell nyújtani a kezét, és meg kell ragadnia a felé nyújtott kezet. A felé nyújtott kéz hiába hatalmasan erős, ha én nem nyúlok ki a mocsárból, és nem ragadom meg azt a kezet, amelyik ki tud engem rántani onnan, akkor soha nem fog tudni engem kirántani, hiába erővel és hatalommal teljes ez a kéz. A kezünket nekünk kell kinyújtani az erős kéz felé, hogy meg tudjuk azt ragadni. És hadd kérdezzem, amíg kezünk állandóan ki van nyitva, vagy pedig éljük a mi hétköznapi életünket egyik nap a másik után, persze olvasunk is, imádkozunk is egy kicsit, de a mi kezünk állandóan az Isten kezét fogja, hogy az erőt el tudjuk nyerni, amely által mi meg tudunk szabadulni a mi bűneinkből. És nézzük meg, ezek után felsorolja azt, mondja, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, és elmondja, hogy mit kell tennünk, azt mondja, hogy a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet az 5-től a 7-ig. Ugye elmondja, hogy ragaszunk jó cselekedetet, tudományt, mértékletességet, tűrést, kegyességet, atyafiakhoz való hajlandóságot, szeretetet. Tehát elmondja, hogy meg kell teremnünk nekünk azokat a jellemvonásokat, amelyek nélkül nem üdvözülhetünk. Most ezekre nem is akarok kitérni, ezekre a jellemvonásokra külön-külön, mert ugye itt csak a lényegéről szeretnék szólni. És nézzük meg, viszont a 8. versre szeretnék nagy hangsúlyt helyezni, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mit mond az ige? Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Hadd mondjam, akik előre jutottak bármilyen szinten, ezeknek a jellemvonásoknak a megszerzésében, bármilyen szinten is előre jutottunk, nem állhatunk meg soha egy pillanatnál, hogy na most már elég tűrés van bennem, elég mértékletesség, elég szeretet, elég kegyes, nem állhatunk meg. Azt mondja, ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek. Tehát a keresztényi életnek a célja az állandó növekedés. Hadd mondjam, hogy ha nem növekszünk, ha egy pillanatra is nem növekszünk, akkor visszafelé fejlődés van az életünkben. Vagy elevenek, erősek és növekedők vagyunk, vagy pedig stagnálunk, ami a visszafejlődést jelenti, és az elsatnyulást jelenti lelki értelemben. Ezért mondja, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Azt mondja, akkor nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mit jelent ez? Amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor nem azokhoz leszünk hasonlóak, vagy nem ahhoz az emberhez, akitől azt fogja kérdezni, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, hanem azt mondja, ha ez megvan és gyarapszik bennünk, akkor utána nézzük meg, A 11. verse szeretnék még hivatkozni, utána majd még egy közbeső verseket olvasunk. Azt mondja, mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennünk, akkor az örök életnek a kapuja szélesre tárul mindannyiunk előtt. De a 9 és 10. verse szeretnék most még külön kitérni, mert egész különös Biblia versek ezek. Nézzétek meg, azt mondja, tehát mire mondja, hogy mert akiben ezek nincsenek meg? Tehát aki nem termi ezeket a jellemvonásokat, és nem növekszik ezekben folytonosan. Azt mondja, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mit mond ez az ige? Mit jelent ez az ige? Hogy akiben ez nincs meg, az vak és rövidlátó. És elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásról. Mit jelent ez az ige? Ha én kimondom valamilyen jellemhibára azt, hogy én ebből nem tudok megszabadulni, most halkan kérdezem, volt már ilyen, hogy valamire azt mondtuk, hogy na, én ebből nem fogok tudni megszabadulni. Egy rossz vonás, egy szokás, amiről tudjuk, hogy helytelen. Volt már ilyen, amire azt mondtuk, hogy na, ebből nem tudok. Na, hadd mondjam, hogy ha mi ilyet valaha kimondtunk, vagy gondoltunk, akkor ez az ige nekünk szól. Akkor milyenek vagyunk? Akkor vakok vagyunk, rövidlátók vagyunk, és elfeledkezünk a régi bűneinkből való megszabadulásról. Mit jelent ez? Amikor bármivel küzdünk ebben az életben, miosan eszünk be? Uram, megszabadítottál engem ebből a bűnből, abból a hatalmas bűnből, ebből a csapdából, ebből is megmenekítettél engem. És ez adjon nekünk erőt ahhoz, hogy az az isteni kéz, amelyik megszabadított bennünket ezekből a nagyobb, látványosabb bűnökből, ugyanaz az isteni kéz, ugyanaz az erő meg tud bennünket szabadítani az apróbb dolgokból is. Szerintetek melyikből könnyebb megszabadulni, az apróbb dolgokból, vagy a nagyobb dolgokból? Miből könnyebb megszabadulni? A nagyobb dolgokból. Sokkal könnyebb bizonyos nagyobb dolgokkal szakítani. Könnyebb, mint mondjuk egy szokást, egy beidegződést, egy stílust, egy bármi, ami hozzánk tapadt már ebben az életben. Ugye sokkal nehezebb ezekkel szembefordulnunk. És ezekre szoktuk azt mondani, figyeljétek meg, nem a nagy horderejű dolgokra szoktuk azt mondani, na hát ezt nem lehet, hanem ezekre az idézőjelben mondom apróságokra mondjuk. És gondoljunk bele abba, hogy hát az az Isten, aki azokat a dolgokat megcselekedte a mi életünkben, hát nincs neki hatalma arra, hogy ezekből is megszabadítson bennünket. És hogyha mi ezt mondjuk, akkor vakok, rövidlátók vagyunk, és feledékenyek. Elfeledkezünk arról az útról, amelyet már idáig megtettünk. Hadd mondjam, a megtett útra mindig vissza kell gondolni, hittel, hogy az az Isten, aki idáig eljuttatott, be is fogja fejezni bennem, amit elkezdett az ő eljövetelének napjára, Jézus Krisztus eljövetelének a napjára. És utána azt mondja, annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Igen, az Úr elhívott mindannyiunkat, Edith, téged is elhívott az Úr, de figyeljük, ezt az elhívást erőssé kell tenni. Ezt biztosítani kell olyan értelemben, hogy ezt ápolni kell. Azáltal, hogy haladunk előre a keresztény jellemfejlődés lépcsőfokain, és így tudjuk a mi kiválasztásunkat, elhívásunkat erőssé tenni. És így fog majd bekövetkezni, hogy akkor nem ütközünk meg soha. Mit jelent az, hogy nem ütközünk meg soha? Mit jelent ez? Tehát akkor nem történik az életünkben egy megtorpanás, egy megállás, egy visszafejlődés, hanem akkor állandóan előrefejlődő, hatalmasan előrefejlődő élet lehet a miénk. De szeretnék azért itt megállni még egy gondolat erejéig, és szeretném azt elmondani, és Edith, a világért nem erre az életpályára szeretnélek most bíztatni téged, amiben mi sajnos nagyon sokszor veszteglünk, akik már régebb óta járunk ezen az úton, hogy mindennek ellenére sokszor előfordul az ember életében, hogy hullámvölgybe kerül. Én azt hiszem, hogy közöttünk nincs olyan ember, aki el tudná azt mondani, hogy az én hívői életem állandóan a magaslatokban jár. Azt hiszem, mindannyian ismerjük a hullámvölgyeknek az időszakát. És hadd mondjam, amíg Sátán él és tevékenykedik, és még nem jutottunk el a teljes tökéletességre, sajnos ez mindannyiunk életében bekövetkezhet. Nem törvényszerű, de sajnos bekövetkezik nagyon gyakran. És hadd mondjam, amikor ezek a hullámvölgyek bekövetkeznek a mi életünkben, Sátán akkor támad a legjobban, akkor támad. Ugye ő vitt bele bennünket, és akkor aztán végképp bele akar bennünket betonozni. De ne engedjük magunkat. Jusson eszünkbe az ige, hogy az Isten minden erőt a rendelkezésünkre bocsát. Ne maradjunk sohasem a hullámvölgyben, hanem küszködjünk, nyújtsuk ki a kezünket. Mi magunkat nem tudjuk kirángatni onnan, mert nincs erőnk hozzá, de egyet tehetünk, nyújtsuk ki a kezünket. Hadd kérdezzem meg, szerintetek előfordult már valaha az, ha valaki segítségkérésre kinyújtja a kezét Isten felé, hogy ő ne nyújtaná a kezét, és ne ragadná ki onnan? Nincs. Csak mi nem nyújtjuk ki a kezünket, mert magunkba fordulunk, meg ercsüggedünk, meg erőtelenek vagyunk, úgy érezzük. Soha ne feledjük el kinyújtani a kezünket, afelé a kéz felé, amelyik a világot kormányozza, és amelyik elég erős a megtartásra. És hadd mondjam, hogy ha ez megvalósul a mi életünkben, ha ez megvalósul, akkor tudunk mi igazából a jellemfejlődésnek, ez az életek megvalósul a mi életünkben, akkor tudunk mi igazából Krisztusnak hűséges tanúbizonyságai lenni, amire el is hivattattunk. Hadd mondjam, a hívői életnek ez a kettős célja. Az egyik az, hogy eljutni arra, amelyre Krisztus teremtett bennünket, ugye, mert tökéletesnek teremtett bennünket, visszajutni a teremtésbeli állapotba, ez az egyik célja. És a másik célja a mi elhívásunknak, hogy embereknek segíteni megtalálni ugyanezt az életcélt, és megtalálni Krisztust. Egy hívő ember életének ez a célja, a jellemének a tökéletesítése, alkalmassá válni az örök életre, és embereknek segíteni Krisztust megtalálni. De hadd mondjam, ennek a kettőnek együtt kell járni, együtt kell járni. Csak egész röviden szeretnék megemlíteni egy példát a Szentírásból. Emlékszünk a gadarai megszállottaknak a történetére? Amikor Jézus megszabadította ezt a két ördöngöst, akkor mit mondott nekik, amikor velük vele akartak menni, mert biztonságban érezték magukat Jézus mellett, de Jézus nem engedte. Mit mondott? Menjetek el, vagy menj el, és mondd el a tieidnek, hogy mely hatalmas dolgot cselekedett veled az Isten. Mely hatalmas dolgot cselekedett veled az Isten? Ennek van hatalmas ereje. Amikor az ember bizonyságot tud arról tenni, hogy igen, én is a csüggedésben voltam, ebben voltam, abban voltam, és az Isten kiemelt engem, az Isten erőt adott nekem. Ennek van hatalmas ereje. Nagyon fontos a Biblia elméleti igazságait hirdetni. De ha nem párosul ezzel a fajta bizonyságtétellel, akkor teljesen célt téveszt. Szeretnék a Nagyorvos lábnyomán című könyvből csak egész röviden néhány idézetet olvasni a munkánk eme részével kapcsolatban. Ezek az emberek ugye elmondták azt, amit tudtak, amit ők maguk láttak, hallottak, és amit a megváltó hatalmából megéreztek. Ez az, amit mindenki megtehet, akinek a szívét Isten kegyelme megérintette. Az Úr erre a tanúságtételre szólít bennünket, amelynek hiányában pusztul a világ. Figyeljük, erre a tanúságtételre hív bennünket, ennek a hiányába pusztul a világ. Tehát, hogyha így tudunk bizonyságot tenni arról, hogy az Isten mit tett velünk, honnan szabadított meg, milyen kegyelemben részesültünk, ez tud igazából megmentő erővel bírni az emberek számára. Az evangéliumot nem holt elméletként, hanem életet átalakító eleven hatalomként kell bemutatnunk. Nem elméletként, életet átalakító eleven hatalomként kell bemutatnunk, amit a saját életünk tapasztalataival kell, hogy alátámasszunk. Azt mondja, a bizonyságtevésünk akkor lesz a legeredményesebb, ha a saját tapasztalatainkat mondjuk el. akkor hiteles, akkor lesz a legeredményesebb. Nem tudom megállni, hogy el ne mondjam. Azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk már ilyet, hogy, vagy vettünk részt, vagy hallottunk ilyen előadást, amikor valamilyen terméket próbálnak népszerűsíteni. És akkor ugye valaki bemutatja, és elmondja, és hogy ez mennyire jó, és ezt kell megvenni, mert enélkül nem lehet élni, és stb. Ugye az a legjobb, és mindent elmond. De figyeljétek meg, hogy ezeknek az előadásokban teljesen megdöbbentem, én is hallottam már ilyen előadást, szerintem nincs olyan ember, aki ne hallott volna ilyet. Mindig benne van az előadó elkezdi, hogy a feleségem is kipróbálta ezt, és azóta nálunk mit tudom én, milyen ez van, meg az van, meg az én fiam is így gyógyult meg, meg. Szóval tele van mindig ilyenekkel, és az ember látja, érzi, hogy ez biztos, hogy a fele nem igaz ennek, de ahogy elmondják, szóval nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit akarok ezzel mondani, az emberek is rájöttek arra, hogy valami tapasztalat kell, hogy az embereket megfogja. De ezek olyan hamisan csengenek sokszor, de mégis azért sok-sok embert azért kíváncsisággal tölt el. De hadd mondjam, amikor nekünk élő tapasztalatunk van az Úrral, és ezt elmondjuk, ennek olyan ereje van, aminek tényleg nem lehet ellenállni, ha élő tapasztalatunk van vele. Így olvasok még egy mondatot ebből a részből. Ha Isten kegyelmének a dicsőítését Krisztushoz hasonló élet fémjelzi, akkor a lelkek megmentéséért való munkálkodásunkat olyan erő kíséri, amelynek nem lehet ellenállni. Egy másik egész rövid idézetet így olvasok. Mindazok, akik Isten gyermekeivé lettek, ezentúl tekintsék magukat egy-egy láncszemnek abban a láncban, amelyet a menny a világ megmentésére ereszt le. Edith, te is egy láncszem lettél. Mindannyian egy láncszem vagyunk. Azt mondja, akik Isten gyermekeivé lettek, ezentúl tekintsék magukat egy-egy láncszemnek abban a láncban, amelyet a menny a világ megmentéséért ereszt le. Mindannyiunk életében vannak olyan emberek, akiket mi tudunk megszólítani, vagy egy-egy magot el tudunk vetni az ő életükben, ami szükséges az ő örök életükhöz. És ez a mi feladatunk. Egy-egy láncszem vagyunk mindannyian ebben a hatalmas, hosszú láncban, amelyet a menny leereszt a földre emberek megmentése érdekében. De hadd kérdezem, nem csodálatos ennek a láncnak a részesévé válni? Egy-egy láncszem. És amikor az Isten országába kerülünk, meglátni ennek az eredményét, ez olyan öröm és boldogság, amit azt hiszem, hogy szavakkal kifejezni nem lehet. Még egy idézet. Krisztus a kegyelem üzenetével betér otthonunkba. És figyeljük, társul szegődik mindazok mellé, akik az ő nevében akarnak szolgálni. Krisztus bejön a mi otthonainkba, várakozik arra, hogy társul szegődhessen mi hozzánk, hogy az ő nevében tudjunk szolgálni. Közöttünk jár, hogy gyógyítson, áldjon, és befogadjuk őt. Még egy-egy mondatot befejezésül olyan szépen vannak itt megfogalmazva, amire mi elhivattunk, és amilyen hatalmas megtiszteltetésben részesít bennünket. Figyeljük! A meggyőzés erejével, az ima hatalmával, Isten szeretetének erejével ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen. A meggyőzés erejével, az ima hatalmával, Isten szeretetének erejével ez a munka nem lehet gyümölcstelen. Itt egy szomorú mondat is van, és ezt most nem is akarom elolvasni, de azért mégiscsak elolvasom. Kijelöltem magamnak, mégis elolvasom. Figyeljük! A meg nem élt, tovább nem adott igazság elveszti életadó képességét, gyógyító erejét. Áldása csak akkor tartható meg, ha másokkal megosztjuk. Figyeljük! Ha mi azt, amire eljutottunk, ezt a drága hitet, amit egyenlőképpen nyertünk az Úrtól, ha mi ezt nem akarjuk továbbadni, ha mi ezt nem akarjuk ennek az örömhírét megosztani mással, ha mi csak ezt magunknak akarjuk megtartani, Azt mondja, a meg nem élt, figyeljük, a meg nem élt, és tovább nem adott igazság, elveszíti életadó képességét, gyógyító erejét. Csak akkor tudjuk megtartani, ha állandóan továbbadjuk. És hadd mondjam, az Úr ad lehetőséget, mindannyiunknak ad lehetőséget, mindannyiunknak, ha mi, ez a mi szívünk vágya, hogy valóban embereknek tudjunk szolgálni azzal, amit mi megismertünk, akkor Isten fog erőt adni, és fog lehetőséget adni, hogy tudjunk igazából neki szolgálni emberek életében. És hadd mondjam, ez a fajta szolgálat, ami jellemünket is csiszolja, így olvasom, semmi sem ébreszt olyan önfeláldozó buzgóságot, és nem csiszolja és erősíti úgy a jellemet, mint a másokért való szolgálat. A kettő együtt. Jellemfejlődés, szolgálat. Egyik a másikat kiegészíti, erősíti és segíti, és ez a keresztény életnek a célja, a beteljesedése, és tulajdonképpen az értelme. És befejezésül egyetlen egy bekezdést szeretnék olvasni a következőképpen. Mennyei lények várnak arra, hogy emberi eszközökkel együttműködve megmutathassák a világnak, mivé válhatnak emberek, és Istennel egységben mit valósíthatnak meg pusztulásba rohanó lelkek megmentéséért. Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva szabad teret enged szívében a Szentlélek munkájában, és teljesen Istennek szenteli életét. Azok, akik testüket, lelküket és egész lényüket Isten szolgálatára szentelik, állandóan új fizikai, szellemi és lelki erőt kapnak. A menny kimeríthetetlen tárháza áll rendelkezésükre. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyiunknak a hit életünk ilyen lehessen, növekedhessünk a kegyelemben, a jellemünkben, és növekedhessünk a szolgálatban, a másokért való szolgálatban, hogy ahogy az igében olvastuk, eképpen gazdagon adassék nekünk a Jézus Krisztus örök országába való bemenetel. Ezt kívánom mindannyiunknak, és Edit neked is, hogy együtt tudjunk majd oda abba az országba belépni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te elküldted Jézus Krisztust megváltónkul, szabadítónkul, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Köszönjük neked, Urunk, azt, amiben olyan sokszor az emberi hit megfogyatkozik, hogy mi elnyerhetjük azt a tökéletességet, amelyet te vársz tőlünk, amelyet célul tűzöl elénk, amire teremtettél bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz magunkra ebben a küzdelemben, hiszen akkor soha semmit nem tudnánk tenni. Hanem köszönjük, Urunk, hogy ebben a küzdelemben a te erőd teljességét adod nekünk, és rendelkezésünkre bocsátod, és csak egyedül tőlünk függ, hogy megragadjuk-e a te kezedet, veled élő kapcsolatba kerülünk-e, hogy te állandóan tudjad nekünk a te erődet, a megtartásodat adni. Urunk, a mi életünk sokszor olyan, hogy szégyent hozunk te reád. Urunk, annyiszor olyan régóta ismerünk téged, és mégis olyan sokszor olyan alapvető jellemhibákkal küszködünk. Istenünk, bocsássad meg nekünk, és kérünk téged adjad, hogy sátán ne tudjon bennünket elcsüggeszteni, hogy ebből a helyzetből nem lehet szabadulni, nem lehet megváltozni. Urunk, köszönjük Jézusunk, köszönjük a tökéletes példát, amelyet adtál nekünk, köszönjük a győzelmeket, amelyeket arattál, és köszönjük, hogy ezek a győzelmek a mi győzelmeink lehetnek. Urunk, kérünk téged adjad, hogy hitben meg tudjuk mindezt ragadni, és adjál mindannyiunknak győzelmes életet. De külön könyörgünk Editért, köszönjük, hogy ő eljutott idáig, hogy megismert téged, ezt a hitet drága hitnek tartja, amit megismerte benned, és köszönjük, hogy elindult ezen az úton ő is. Kérünk, amit elkezdtél benne, vidd teljességre Jézusunk, és kérünk téged adjad, hogy ő is mi velünk együtt tudjuk végezni a szolgálatot másokért. Urunk, ne engedd, hogy a mi életünk hiába való önző élet legyen. Urunk, köszönjük, hogy mindannyian egy-egy láncszemek lehetünk ebben a hatalmas láncban, amelyet a földre azért bocsátottál le, hogy megmentsél bennünket. Urunk, adjad, hogy ezt tartsuk a legnagyobb kiváltságnak, hogy te számítasz ránk, hogy te a mi munkat, te, hogy te bennünket, a te munkatársaidként szeretnél ebben a földi életben látni. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy az egész életünk egy jelenfejlődésben gazdag szolgáló élet lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy ez veled és általad megvalósulhat. Amen.